Mindig megkérdezi a doktornő, hogy akkor mikor járt utoljára vizsgálaton, és nagyon sokszor az derül ki, de ezt lehet, hogy Piros még jobban el tudja mondani, hogy 5, 10, 15, 20, 25 éve. Én tegnap egy olyan hölgyen beszéltem, aki 35 éve nem volt nőgyógyásznál egyáltalán.
Tegnap egy olyan ügyfél jelent meg, aki a 40-es éveinek a második felében járt, és még sosem volt rákszűrése.
2022. októberében fogadta az első beteget az a rendelő, traumaérzékeny rendelő, ami az ország első és egyetlen mindeddig ilyen traumaérzékeny rendelője, és nőgyógyászati rendelőről van szó, hajléktalan vagy lakhatási problémákkal küszködő nőknek igyekszik segíteni, méghozzá a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, közismertebb nevén a BMSKI keretein belül. És nagyon fontos még elemíteni, hogy közösségi finanszírozásból jött létre. Ennek a rendelőnek két munkatársa a vendégem, Lánszky Réka és Krisz Piroska. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük.
Réka, először hozzád fordulok, aztán mindkettőtök össz természetesen. Kérlek, egy picit mutasd be magad. Azt tudom, hogy mentálhigiénés szakember vagy, és azt is, hogy gyermekekkel, menekültekkel, hajléktalanokkal foglalkoztál az ország különböző területein. Hogy kerültél bele ebbe a projektbe, és mivel foglalkozol ezen kívül?
2017-ben végeztem egészen konkrétan mentálhigiénés lelki gondozóként, és már menet közben biztos voltam benne, hogy én a szociális szférában szeretnék elhelyezkedni. Ez egy ilyen nagy váltás is volt az életemben. Előtte sok minden más csináltam. És hát először egy gyermekjóléti szolgálatnál dolgoztam, tehát gyermekvédelemben, és azt is gondoltam, hogy megmaradok ezen a területen, máig is a szívem csücske. Tehát úgy hozta az élet, hogy egy kicsit másfelé kanyarodtam. A gyermekjóléti szolgálattól kerültem át egy családok átmeneti otthonába, ami a BMSKI-nak a tagintézménye, és ott is családokkal foglalkoztam, a felnőttek és a gyerekek különböző gondjainak az enyhítésében. És hát itt a BMSKI-ba bekerülve így nagyon, tehát ki is tágult a látótér, és hát pont ebből a csáóból, röviden csáó a családok átmeneti otthona, onnan indult el az ötlet, hogy legyen egy rendelő kifejezetten hajléktalan élethelyzetű nőknek, mert hogy azt tapasztaltuk, hogy nem jutnak el orvosi ellátásba. Nagyon sokfélében nem jutnak el egyébként, de hát a női egészség az meg különösen fontos és kritikus téma volt ezen a területen is, úgyhogy én elég hamar belecsöppentem ennek először még csak a partvizébe, így mondhatnám, pont az adománygyűjtés kapcsán, és hát aztán úgy alakult, hogy jelenleg most pedig az egyik átmeneti szálon vagyok szakmai vezető szintén a BMSKI keretein belül, közte volt egy kis kitekintésem, amikor ukrajnai menekültekkel foglalkoztam egy ilyen szervezetnél.
Köszönöm szépen. Piroska, te szülésznő vagy. Te hogy kerültél bele ebbe a projektbe?
Igen, szülésznő végzettséget szereztem, ami része volt annak az útnak. Tehát én korábban nőkkel foglalkoztam, szüléseket kísértem, először dulai minőségben, aztán bábaként. És én is egy váltásban voltam. A bábai hivatásomat jelenleg nem gyakorlom, és amikor kerestem a következő lépést, hogy merre menjek tovább, akkor megszólított engem az, hogy egy olyan csapatba keresnek embert, ahol traumatudatosan működik a csapat egymás felé és az ügyfelek felé is. Tehát nekem a hívószavam a traumatudatos működés lehetősége volt.
Hát erről majd beszélünk még egy kicsit részletesebb meg később, de először azt kérdezném, hogy ugye a BMSKI az az ország, de mindenképpen a főváros legtöbb hajléktalanával foglalkozó szervezet, tehát ez a legnagyobb ilyen szervezet. Hány hajléktalan nő van a hajléktalanok között szerintetek? Többség nő, vagy inkább
mármint a BMSKI-nek a keretein belül? Hát azt konkrétan tudjuk mondani, mert hát vannak statisztikáink, hogy körülbelül olyan 800 nő fordul meg az éjjeli menedékhelyeken, az átmeneti szállókon és a családok átmeneti otthonaiban, így évente a BMSKI-nál. Ez körülbelül az érintetteknek a harmada, tehát aki nő, a többiek férfiak.
És a korukat tekintve idősebbek, fiatalabbak, középkorúak, mi a tapasztalat?
Hát általában a hajléktalan élethelyzetben elmondható, hogy elég magas az átlag életkor, tehát többnyire 50 fölötti esnek ebbe a kategóriába, de vannak nagyon fiatalok is, tehát az is jellemző tud lenni, hogy valaki például állami gondoskodásból kiesve az utcán találja magát, és akkor ő szorul arra, hogy hajléktalan szállókon keressen helyet magának. Tehát van ez a polarizáltság is egy kicsit, de azért azt látjuk, hogy összességében idősödik férfiak, nők egyaránt a hajléktalanságban élőknek az átlaga, tehát hogy most sokkal idősebbek vannak jelen.
A Szabad Európa akkor találkozott először ezzel a projekttel, ezzel az ötlettel. 2021-ben, amikor elindult, akkor Bicskei Levente meghirdette ugye a gyűjtés tulajdonképpen, hogy közönségi finanszírozásból létre lehessen hozni ezt a rendelőt. És hát az, hogy traumaérzékeny nőgyógyászatról beszélünk, ugye, tehát a nőgyógyászati vizsgálat az nincs a nők top listájának az élén, a legoptimálisabb esetben sem. Az, hogy traumaérzékeny nőgyógyászatról beszélünk, ez azt is jelenti, és hajléktalanokkal vagy nehéz sorsú emberekkel foglalkoztok, az azt is jelenti, hogy itt jó nagy batyút cipelnek ezek az emberek, mire bekerülnek hozzátok a rendelőbe. Mit kell tudni a traumaérzékeny ellátásról? Miben specifikus ez? Miben más? Mint ahogy a páciensek is azért valamennyire különböznek egy átlag nőgyógyászok betegeitől.
És hirtelen nagyon sok minden jutott eszembe erről, amiket elmondtál. Egy picit visszautalnék az elejére, amit mondtál, hogy ugye a Bicskei Levente kezdte ezt a gyűjtést nekünk. Hát ez pont a Csáóból indult, mert hogy egy ilyen karácsonyi nagy roham után az mindig egy rendkívül intenzív időszak így ebben az ellátási formában. Ugye ilyenkor folynak be adományok és stb., és akkor a Levente meg a Csáó akkori szakmai vezetője lerogytak ott a lépcsőre, és erről kezdtek beszélgetni, hogy mindez milyen szép és jó, ami itt történik, tehát tényleg a gyerekek is rengeteg ajándékot kaptak, ennivalót, stb., de hogy alapvetően azért vannak itt hiányok, és ez az egyik legégetőbb hiány, ezt mondta ki a szakmai vezető, hogy ez itt nagyon nincs rendben, hogy ezek a nők itt sokszor szenvednek, mert különféle tüneteik, panaszaik vannak, nem hogy szűrővizsgálatra nem mennek el, hanem konkrét panaszokkal sem mernek orvoshoz fordulni, és ez már ott kimondódott, hogy ennek ez az oka, amit te is mondtál, hogy akkor a batyút cipelnek, ami meggátolja őket abban, hogy eljussanak. És hát ennek mentén aztán a BMSK-i csinált is kutatást, meg felmérést arról, hogy hogyan is vannak ténylegesen ezek a nálunk lakó nők.
Például mi aztán voltak szűrővizsgálatok?
Igen, például ez. Tehát a felmérésben az konkrétan úgy volt megfogalmazva, hogy az elmúlt 2 évben részt vette szűrővizsgálaton, és az jött ki, hogy a 2/3 nem. És azt tapasztalatból tudjuk, mert így a rendelés tapasztalataiból is, ugye mindig megkérdezi a doktornő, hogy akkor mikor járt utoljára vizsgálaton, és nagyon sokszor az derül ki, de ezt lehet, hogy Piros még jobban el tudja mondani, hogy 5, 10, 15, 20, 25 éve. Én tegnap egy olyan hölgyen beszéltem, aki 35 éve nem volt nőgyógyásznál egyáltalán.
Tegnap egy olyan ügyfél jelent meg, aki a 40-es éveinek a második felében járt, és még sosem volt rákszűrése.
Sosem volt még. Egyetlen nőgyógyásznál?
Az nem derült ki. Lehet, hogy egyszer talán volt, de rákszűrésen biztos nem vett részt még.
Bizalmi kapcsolatot kell nagyon gyorsan kiépíteni. Visszaemlékszel-e például, nem tudom, ott voltam az első vizsgálati napon, vagy az első rendelési napon, hogy ki volt az első betegetek, mit lehet róla tudni?
A legelsőre nem emlékszem, de az első rendelési napok egyikén jött egy hölgy, nehéz őt leírnom, mert inkább benyomásaim maradnak, tehát így valahogy úgy működik az én rendszerem, hogy amikor jelen vagyok, akkor sokkal kevésbé fogom fel a praktikus infókat, mint sem benyomásokat, meg egy történetet. És őre azért nagyon emlékszem, mert találkoztam vele a rendelőn kívül is csoportokon, erről majd beszélek szívesen még, hogy miért, meg mik ezek a csoportok, de hogy meglátogattam a szállókat, hogy tartsak csoportokat a hölgyeknek.
Hajléktalan a szállón élő
nőről
beszélni?
Így van, igen. És az egyik szállón lakott ő, és részt vett a csoportomon, és jelentkezett rögtön a rendelőbe egy vizsgálatra, mert ő is már évek óta nem járt szülésen. És valahogy ő megragadt az emlékeimben annyira, hogy amikor legközelebb telefonált, akkor a hangját is megismertem. És eltelt aztán egy év, akkor ő eljött először, ott rögtön történt egy rákszűrés, és amikor legközelebb érkezett hozzánk, akkor úgy köszöntöttük egymást, mint jó ismerősök, leült a rendelőbe, és elkezdett magáról beszélni olyan dolgokról is, amik nem szorosan a nőgyógyászati rendelés része, de ezekkel így megajándékoznak bennünket a nők. És akkor már régóta beszélgettünk, amikor egyszer csak így feltette a kolléganőm a kérdést, hogy de hogy ma miért jött hozzánk? Ja, hát letelt az egy év, ő jött a szűrővizsgálatára. Mm. És annyira megörültünk ennek, hogy ő volt az első aztán, aki azóta már harmadjára is volt, tehát ő már harmadjára visszatért, hogy a nehézségeik ellenére, amikkel ők hétköznapi szinten küzdenek, valahogy így egyre többeknek marad meg az, hogy aztán újra jelentkeznek szűrővizsgálatra.
Hát nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy kellemes az első találkozás, és nem kell akár szégyenérzetet érezniük, vagy pedig zavarban lenniük. De ebben nagyon sokat segít magának a rendelőnek a kialakítása is, ha jól emlékszem. Tehát mit kell tudni erről a rendelőről, illetve azt is kérdezem még, hogy számomra ez egy picit egy rendkívüli sikertörténet volt. Nyilván ez a Leventének is köszönhető, aki nagyon impulzívan mozgatta ezt a gyűjtést, illetve nagyon sokan még, például a Budapest Bike-Maftiát is meg kell említeni, ugye még a BMSK-nek egy állandó adománygyűjtő partnere részt vett ebben, meg még sokan mások, de hogy szinte mint kés a vajban, tehát úgy tűnt nekem, hogy ezt elég gyorsan össze lehetett tenni. Milyen speciális igényeknek kellett megfelelni ennek a rendelőnek? Egyáltalán hol van a rendelő?
Fú, jó, megint ezer gondolat jön. Még egy picit visszautalnék arra, hogy piros csoportjai mennyire sokat jelentenek a bizalom kiépítésében, mert hogy ennek tényleg nagy jelentősége van, hogy ott közvetlenül találkozhatnak a rendelőből valakivel. Már kialakul egy bizalmi viszony, az, hogy van egy arca annak az embernek, akivel már ott találkozni fognak, van hangja, és megismerik a személyiségét, már kapnak választ a kérdéseikre ezeken a csoportokon, az segíti őket abban, hogy eljöjjenek aztán konkrétan a rendelőbe.
Csak még hozzátehetem azt, hogy akkor ha már így visszahoztad a csoportokat, hogy a csoportoknak ilyen kettős célja van. Az egyik az, hogy elvigyük a rendelőhelyét a szállókra, az ügyfelekhez, hogy találkozzanak egyáltalán ezzel a lehetőséggel. Meg az, amit Réka mond, hogyha engem látnak, és velem beszélgetnek, és én azt mondom, hogy mindenki körülbelül így dolgozik, ahogy én, akkor lesz egy képük arról, hogy talán biztonságos ide eljönni, és meg lehet mondani, ha megkérdezik, hogy 5 éve nem voltam szűrővizsgálaton, vagy 15, és nem az lesz a válasz, hogy irgunk-burgunk, vagy még ennél is csúnyább, hanem az, hogy köszönjük, hogy megtisztelnek most a bizalmukkal.
Mi az első reakció egyébként, amikor azt elmondjátok, hogy van egy ilyen lehetőség? Tehát agitálni kell a nőket, vagy pedig...
Agitálni nem szoktam soha, tehát nagyon neutrálisan megyek oda elvárások nélkül, azzal a céllal, hogy tényleg leírjam nagyon ízletesen, hogy ez mitől más, mint a többi hely. És amit szoktam érzékelni a csoportban, hogy először úgy, hát olyan csönd van, meg úgy méregetnek, de hogy ezt így, én mondom, és akkor ők kérdeznek, és én mindig elmondom, hogy nem azért jöttem el, hogy én most itt előadjak, hanem azért jöttem el, hogy beszélgessünk, és én legszívesebben olyan témákról beszélgetek, amik őket érintik. Szóval ez az egyik célja, mert így már elkezd kialakulni az a bizalom, ami igen a rendelőben egy nagyon fontos szerepet játszik. A másik célja pedig az, hogy információval lássuk el a hölgyeket, mert rengeteg tévhitél, nagy a félelem, nem mernek kérdezni. Nyilván ezek nagyon tabusított témák, sok félelem, szégyenérzet veszi őket körbe, tehát a biztonságérzetet ezért is fontos megteremteni, és akkor ezeken belül beszélgetünk olyan témákról, ami a női egészséghez, a női életúthoz tartozik, mint például a ciklus, vagy a szűrővizsgálatok, azok mik, miért csináljuk, hogyan történnek, fogamzás, szabályozás, szülés, várandóság, szoptatás, változókor, szóval így a teljes csomag. De hogy én nem viszem ezeket a kész témákat, hanem mindig megajánlom nekik, és inkább a mentén kérdezek, amik őket érdekli.
Tehát akkor visszatérve a rendelőre, amit elmondtál, milyen szempontok alapján alakították ki, hogy mindezeknek az elvárásoknak, amiről most Piroska beszélt, megfeleljen ez a rendelő?
Hát ahogy mondtad is, a nőgyógyászati rendelőbe szorongva lépünk be valamennyien, tehát hogy ritkán van az a várakozás, hogy itt most valami jó dolog fog történni. Tehát mi az elsődleges feladatunknak azt tartjuk, hogy azt a biztonságot megteremtsük, ahol oldódni tudnak ezek a szorongások, mert hogy azok meg természetes, hogy vannak ebben a szituációban, és ennek sok összetevője van, hogy ezt hogyan történik, egyrészt maga a rendelőnek a kialakítása is. Ha most lenne itt egy kép, olyan szívesen megmutatnám, itt csak elképzelni tudjuk, hogy eleve úgy néz ki a berendezése magának a rendelőnek, hogy az apró részletekre is figyelemmel voltunk, hogy maga a vizsgáló ágy az ne az ajtó felé forduljon. Ugye sokszor lehet olyat látni, meg tapasztalni, hogy jönnek, mennek az orvosok, asszisztensek, kibe, a nő meg ott fekszik a vizsgáló ágyon, és hogy nincs egy intim terem. Tehát erre nagyon figyeltünk, hogy úgy olyan irányba fordítsuk, hogy függöny válassza el az ajtót. Pirosnak néha ki kell mennie asszisztensként valamiért, akkor az ajtónyitás az ne zavarja meg sem a vizsgálatot, sem a vizsgálat alatt lévőt. Az, hogy van egy külön kis öltözőfülke, hát ilyen is van sok helyen, ami akár dönthet úgy is, hogy magára csukja, akár úgy is, hogy nyitva hagyja, ahogy komfortos. Szoktunk adni egy ilyen egyszer használatos kis szoknyácskát, ugye, hogy ne félmeztelenül kelljen kimenni sem, hanem hogy legyen megint ennek is egy intimitása. Ez is szabadon használható, tehát aki igényli, az semmiféle kényszert nem alkalmazunk természetesen. Tehát most ez csak a berendezés volt, amit mondtam, de hogy van ennél több összetevő is, például az, hogy a váróban sosincsenek magukra hagyva ezek a nők, hanem végig ott van egy szociális munkás, tehát ez a mi szolgáltatásunk ennyiben még többet nyújt, mint egy bármilyen általános nőgyógyászati szolgáltatás. Már a becsöngetéstől kezdve, hát ez egy hosszabb utat kell bejárni, mire a rendelőben érnek. Egyébként a Dózsa György út 152-ben van a rendelő, ahol a BMSK-i központja található, és akkor ezen a hosszú úton már bekíséri a szociális munkása az érkező hölgyet, kialakul már egy beszélgetés, akkor már próbáljuk olyan helyzetbe hozni őket, hogy ne a félelem uralkodjon el rajtuk attól, hogy itt most mi fog történni, mert tehetnek föl kérdéseket, és akkor ahogy bekíséri őket a váróba, akkor kávéval, teával kínáljuk, vagy pohárvízzel, ha nyár van, akkor lehet, hogy ez jobban jön, kialakul egy beszélgetés. Ahogy Piros szokta mondani, nekem az nagyon tetszik, hogy ilyen fonó hangulat alakul ki sokszor, mert azért az is tapasztalat, hogy nem időpontra, mármint időpontot kapnak, de nem akkor sikerül megjelenni, és van, hogy a többen összetorlódnak, és ilyen nagyon jó hangulatú adott beszélgetéseket tud facilitálni a szociális munkás is.
Igen, én beszúrnám, hogy nem egyszer volt már olyan, hogy amikor rendelünk, és jönnek, bejön a páciens a vizsgálóba, majd kimegy, akkor én szoktam sokszor bekísérni, vagy behívni őket. És volt olyan, amikor így adták egymásnak a kilincset, tehát nem volt szünet ügyfelek között. Ha van szünet, akkor kimegyünk, és mi is beszélgetünk velük. Aznap nem volt. És az egyik hölgy, aki a rendelés elején érkezett, amikor két és fél órával később kiléptem, mert pont egy szünet jött, hogy körbenézzek, hogy ki ül még kint, akkor még ott volt, mert annyira jól érezte magát, hogy nem indult még el tovább az útjára.
Igen, csak azt akartam még elmesélni, hogy mi ugye nem szoktunk rákérdezni az ő trauma történetükre, az, hogy trauma tudatosan működünk, az azt is jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ők az ő hátterükben rengeteg trauma halmozódhatott föl, ennek nem kell egyáltalán megjelennie verbálisan ott a rendelésen, de nagyon sokszor előfordul, hogy ott a váróban egyszerűen ömlik ki belőlük, hogy mondják, mert hallófülekre találnak.
Hát épp ezt erre akartam rákérdezni, hogy amikor az elején, a beszélgetés elején említettük, hogy jó nagy batyúval érkeznek hozzátok, tehát azt lehet tudni, hogy azért a hajléktalanná válásban a nők esetében nagyon sokszor átérben családon belüli erőszak van, olyan élethelyzet, ami valóban traumatizáltá teszi őket. Az is lehet, hogy az utcáról jön, ne egy Isten még szert is használ, vagy alkoholfüggősége volt, vagy éppen van. Tehát egy csomó olyan dologgal találkoztok a nőgyógyászati, primér nőgyógyászati problémákon kívül, ami azért megoldásra vár, vagy legalábbis lehet arra felé terelni, hogy merre van a kiút. Van-e lehetőség arra, ha nem is az első alkalommal, de a kialapult a bizalom, hogy ezekről a problémákról beszéljetek. Nyilván nem úgy, hogy ráerőltetitek, de hogy ők vajon felhozzák-e, és akkor tudtok-e valamilyen utat mutatni, valamire orientálni őt?
Igen, hát ahogy Réka mondta, már a szociális munkásnak a váróteremben is elmondják az éppen a lelküket nyomó panaszukat, problémájukat, de gyakran tapasztaljuk, hogy ez a rendelő, tehát a vizsgálóban belépve megismétlődik, vagy elismétlik nekünk is. Tehát ugye magában a vizsgálóban az történik, hogy bejönnek és elbeszélgetünk velük először. Van egy rövid adatfelvétel, és aztán van egy orvosi anamnézis jellegű kérdéssor, amiben így a kortörténetükre kérdez rá a kolléganő, és sokszor addigra már megérkeznek úgy, hogy bizalommal vannak, mire ez kerül sorra, és a szülészeti, vagy a nőgyógyászati szülészeti anamnézis kapcsán jutnak eszükbe történetek, és mesélnek. Akár korábbi intézményi bántalmazódás helyzetről a szülésükkel kapcsolatban, vagy másik nőgyógyászati, vagy egyéb általános egészségi helyzettel kapcsolatos problémák kapcsán, vagy családi párkapcsolati erőszak is felmerül. Van olyan, hogy nem derül ki, hogy bántalmazó, de a bántalmazásnak a mikéntjét, meg a hogyanját elég részletesen leírják. Szóval eléggé fel kell készülni, hogyha mi ott vagyunk egy felületként maximális bizalommal, akkor bizony megérkezhetnek ott hozzánk olyan információk, amiket nehéz hallani.
Tudtok segítséget nyújtani? Tehát, hogyha ő kész mondjuk arra, hogy felhagyjon a szerhasználat adott esetben, vagy az alkohollal, vagy bármilyen más az élethelyzetével összefüggő problémával van, akkor tudtok tanácsot adni neki? Merre menjen? Vagy a szociális munkás, aki ott a váróban beszélget vele, irányítja valamerre?
De a havonta 3 rendelési napunk van, ez egy elég szűk mesdje, tehát hogy ilyen nagy életformáló helyzetekben azért mi ott nagyon közvetlen segítséget nem feltétlenül tudunk nyújtani, hanem inkább orientálni tudjuk őket. Azért az nagyon fontos, hogy hát a többségük azért valamilyen intézményi háttérből jön, vagy ha utcán élő hajléktalanokról beszélünk, akkor pedig az utcai szolgálatokkal vagyunk kapcsolatban. Tehát hogyha felhatalmazást ad rá az ügyfél, akkor mi tudunk kapcsolatba lépni az ő szociális munkásával, de legtöbbször már eleve van egy kapcsolat közte és a szociális munkása között, aki napi szinten tudja őt segíteni. Tehát mi nem tudjuk napi szinten így kísérni, természetesen támpontokat tudunk adni, vagy hogyha kifejezetten nőgyógyászati kérdésről van szó, akkor pedig tudunk abban segíteni, hogy tovább kísérjük mondjuk betegutakon. Tehát a szociális munkásoknak az is a feladata, hogyha van rá igénye, akkor akár elkísérje a műtéti megbeszélésre, vagy a védőnőhöz. Szóval, hogy erre van egy felület, hogy kérhet segítséget tőlünk is.
Olyan emberekről beszélünk, akinek nagyon kicsi a jövedelme, vagy többségének egyáltalán nincsen. Túl vagyunk a vizsgálaton, kiderült, hogy hosszantartó gyógyszeres kezelés kellene, hogy Isten műtét. Mi a következő lépés? Hogyan tudja ő ezt igénybe venni, elérni?
Először mondom az egészségügyi oldalát. Ugye, mivel egy érzékeny ügyfélkörről beszélünk, akik potenciálisan sok más egészségügyi terepen jártak már, azzal találkozunk, hogy elég nagy a félelem attól a gondolattól, hogy egyrészt, hogy találtunk náluk valamit, ami kezelésre szorul, másrészt pedig, hogy az intézményen kívül kell egy másik egészségügyi intézménybe elindulni, Sokszor ugye vidékiek is vannak, nem ismerik ki magukat Budapesten, de ha ki ismeri is magát, akkor is nem szívesen indulnak útnak egyedül. Úgyhogy erre van egy olyan lehetőségünk, hogy az a szociális munka, vagy a szociális munkásaink egyike, aki éppen ráér, vagy ott van, ő el tudja kísérni, és tud egy ilyen folytonosságot biztosítani a gondozásban, ami az ügyfélnek egy nagyon nagy biztonságot ad, de az is a tapasztalatunk, hogy az egészségügyi szakdolgozóknak is könnyebbség, hogy van valaki, aki tud kvázi fordítani a két fél között, mert sokszor valahogy elkerülik egymást a szavak egy ilyen helyzetben.
Hát ami tehát viszonylag kevés olyan esetünk volt, ahol műtétre volt szükség, de hogy tehát nekünk nyilván tovább kell küldeni őket, hát ez egy szakrendelés, ami nálunk folyik, és hát itt ennek megvannak a maga szabályszerűségei, ahogy ez működik, és hogy melyik kórházba jogosult menni, és hát akkor mi szoktunk abban segíteni, hogy felvesztük a kapcsolatot mondjuk a kórházzal, akár időpontot kérünk, tehát mi ideig tudjuk ezt a folyamatot követni. De most a hosszabb gyógyszerelés az egy nehezebb műfaj, tehát mi ugye főleg adományokból működünk, másból is összeáll a működésünk, de hát a gyógyszer finanszírozást azt ebből tudhatnánk megvalósítani. Hát ez egyelőre elég körülményesen alakul így, úgyhogy kevésbé tudják igénybe venni. Egyébként a BMSK-nál időről időre pályázati pénzből van gyógyszer ingyenesítés, és akkor abba tudjuk őket jobban delegálni, hogyha ilyesmire van szükség. De például én nagyon boldog lennék, ha lenne olyan gyógyszergyártó, aki segítene abban, hogy hozzáférjünk akár ingyenesen is ilyen különösen fontos készítményekhez.
Közösségi finanszírozásból jött létre a rendelő. A működési költsége mondjuk havi szinten mennyi, és mi jelenteni nektek a legnagyobb segítséget? Tehát most itt beszéltél ugye a gyógyszerezésről, jó lenne, hogyha a gyógyszergyártók esetleg felfigyelnének erre a jótékonykodási lehetőségre, vagy jótékonysági lehetőségre. Mi lenne a leginkább kézzelfogható segítség?
Hát jelenleg a havi költségünk az nagyjából ilyen 900 ezer forint körül mozog. Ugye ebben benne van az is, hogy szűrővizsgálatokat, tehát laborvizsgálatok történnek, akkor a humán erőforrásnak a bérköltsége, de itt a legfontosabb az, hogy a két doktornőnk pro bono dolgozik, tehát az ő fizetésüket nem tudnánk jelenleg kitermelni, és még vágyunk nagyon egy harmadik orvosra is, mert szükség lenne rá. Tehát ez egyrészt megnehezíti a dolgokat. Ugye közösségi forrás az nagyon sok mindenre jó volt, tehát arra számítottunk, hogy ebből majd létrejön maga a rendelő fizikailag, de hogy ennél több is lett, és egy darabig még a működési költségeinket is sikerült ebből finanszírozni, úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt. Minden évben pályázunk rengeteget, egyrészt a hajléktalan közalapítványtól is rendszeresen kapunk forrásokat, meg egyéb helyekről, illetve díjakat is sikerült elnyerni különböző összegben, és tavaly február óta NEAK finanszírozás is jár, tehát beadtunk egy kérelmet, ami egy részét fedezi a költségeknek. De most jelenleg ott tartunk, hogy évvégéig tudunk így biztosan működni, és hát majd újra kell pályázni, és adománygyűjteni.
Hány gyökeresi fel, ha mondta a rendelőt? Van-e várólistátok? Nyilván nagy az érdeklődés, és hogyha ilyen megszabott keretek között kell dolgozni, akkor azért egyáltalán mennyi idő jut egy betegre?
Igen, szóval ez úgy néz ki, hogy ahogy a Réka említette, havi 2-3 rendelési napot tudunk biztosítani. A 3-ra nagyon törekszünk, és a 4 az ideális lenne. Tehát kicsit körülményes azt mondani a hölgyeknek, hogy szerdán rendelünk, de nem minden szerdán, és ez mindig változó, hogy melyik 3 szerda az. Szóval nagyon nagy vágyunk, hogy azt mondhassuk, hogy minden szerdán ott vagyunk és rendelők, és ahogy Réka mondta, ehhez keresünk még legalább egy, de akár több orvost, hogy tudják egymás között váltani. És minden rendelés 2 órától 8 óráig tart. Tehát időpontokat 30 percenként adunk ki, hogy egy ügyfélre bőségesen jusson idő. A 30 perccel is elég szabadon bánunk egyébként, tehát hogyha valakinek, van akinek ennél kevesebb idő is elég, mert úgy jön ki, de van akinél viszont sokkal többre van szükség. És mivel, ahogy Réka is mondta, hogy az ügyfelek nem pont akkor érkeznek, amikor időpontjukban van, aki egy órával korábban jön, van, aki másféllel később, hogy ilyen fűrtöbben szokás valahogy érkezni, és akkor van ez a fonó hangulat. De hogy nem bánják, szerintem valahogy azt átérzik, hogy aki éppen ott kint vár, az tudja, hogy amikor ő lép be, akkor az övé lesz a figyelem, és hogy ezért valahogy cserébe így, mint hogyha ösztönösen éreznék, hogy így rendben van ez így, hogy megvárjuk. Na de visszatérve a kérdésedre, hogy...
Egy nap 12 időpont, hogy?
Időpont jön így ki ugye a 6 órában, és akkor, hogyha mondjuk háromszor rendelünk egy hónapba, akkor az 36 időpontot jelent. Az időpontjaik többnyire megtelnek minden rendelési, sőt, azt mindig megtelnek, minden rendelési napunk tele van foglalással, és általában ilyen 2-3 hétre előre, tehát 2-3 rendelési napra előre megtelik. Ami azt jelenti, hogy túl sokat nem kell várni, és az adott napon azt látjuk, hogy ilyen 9 és 12 fő között jelennek meg általában, ez alól vannak kivételek, de ha 12 megjelenik, akkor általában nem az a 12, aki időpontot foglalt, sokszor van olyan, hogy vagy betegség miatt, vagy egyéb elutazás, elfoglaltság miatt nem tudnak eljönni, és van olyan is, hogy valaki ilyen, vagy sürgősségi alapon, vagy időpont nélkül szerencsét próbálva megjelenik, és hogyha egy mód van rá, akkor mindenkit kiszolgálunk. Még talán annyit említenék meg, hogy így szó volt a hátterükről, meg a nehezítettségükről, és az egyik az is tud lenni, hogy sokaknál a TB az nem biztosított.
Igen.
Nincsen, tehát hogy mi úgy is ellátjuk őket, hogy a társadalom biztosításuk éppen nem.
Nem működik, így van.
Igen, bocsánat. Említetted a szerhasználatot, tehát mint akadályozó tényezőt azt is be tudom idehozni, hogy azért az is előfordul, hogy azért nem jelenik meg egy-egy nő, mert éppen nem olyan állapotban van, hogy el tud jönni, nem emlékszik akkor az időpont foglalására, stb. Ennek néha tudatában vagyunk így a szociális munkásokon keresztül, hogy ez történt, és hogy hát ezzel is elfogadóan kell, hogy bánjunk, mert tudjuk, hogy milyen élethelyzetben vannak, tehát ezzel számolunk, hogy ez meg tud történni. Nincs olyan, hogy nem adunk legközelebb időpontot.
Melyek voltak a legnagyobb nehézségek, visszaemlékeztek-e az indulásra, és mi az, aminél mondjuk teljesen mellélültetek, amikor volt egy elképzelés arról, hogy ez hogyan működik, és aztán végül kiderült, hogy az élet felülírja ezt?
Hát nekem a kedvenc példám az az, hogy ugye még a legelején ki lett alakítva egy zuhanyzó. Itt a rendelőben az volt a koncepció, hogy aki az utcáról bejön, és mondjuk nem volt lehetősége tisztálkodásra, megtehesse. Tehát ezt is persze szabadon, tehát semmi nem kényszer, hanem hogyha neki erre igénye van. És hát az a tapasztalat, hogy nem úgy igény nincsen, hanem eleve úgy jönnek ezek a hölgyek, hogy teljesen felkészülve, tehát bennük van egy nagyon nagy igényesség, úgyhogy ez számomra szinte megszégyenítő, hogy akár én magam is úgy álltam hozzá, hogy egyfajta előítélettel, pedig igyekszünk előítéletmentesen, de hogy valójában ezeknek a nőknek borzasztóan fontos az ő nőiességük megélése ilyen szempontból is. És ha valaki mégis úgy jön, hogy nem tisztán, büdösen akár ezt ki lehet mondani, azért volt pár ilyen, és akkor ők is ugyanúgy meg lesznek vizsgálva egyébként, de hát a zuhanyzót eddig háromszor vagy négyszer használták, pedig adunk tiszta ruhát, törölközőt, mindent, de nem volt rá szükség. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép meglepetés.
Van-e lehetőség utánkövetésre? Ugye kevesen vagytok, és azért egyre több a páciens. Hogyha valaki mondjuk eltűnik, akár szerhasználat, akár bármilyen ismeretlen okból, és visszavárnátok, utána tudtok-e nyúlni?
Hát az a jó hír, amire egyébként szerintem nem számítottunk, vagy ennél rosszabbra számítottunk, hogy most már több mint 400 rákszűrés készítettünk, ugye jól mondom a számot, rád nézek.
A rákszűrésről nem tudom, de hát már 500 vizsgálat biztos, hogy történt.
Szóval sok vizsgálat és sok rákszűrés van mögöttünk, és ezek közül azt hiszem egy kezemen meg tudom, bocsánat, nem vagyok jó statisztikában, csak ilyen körülbelül ide, de azért így a nagyságrendekért érzékelhetők, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány nőnek volt szüksége műtétre, műtéti beavatkozásra, Tehát ez nagyjából egy ilyen 1% körüli szám. És hogy azt hiszem, hogy ez egy sokkal jobb arány, mint amire bárki számított, azt hiszem, ezt elmondhatjuk. És hogy e véget az egészségügyi utókövetéssel sokkal kevesebb kihívásunk van, mint hogyha ennél egy nagyobb számnál kellene beavatkozást kísérnünk. De ahogy beszéltük is, ez a kísérés az, ami leginkább az utókövetésnek a módja nálunk.
Az, hogy utána nyúljunk egy olyan hölgynek, aki eltűnik, hát arra nem nagyon van mód. Viszont hát az a tapasztalat, hogy sokszor ezek a hölgyek keringenek a rendszerben, tehát előbb-utóbb felbukkannak valamelyik szállón, és akkor van lehetőség újabb kapcsolatfelvételre. De ez általában nem is feltétlenül a mi irányunkból jön, hanem tőlük, hogyha már volt ilyen tapasztalatuk, de volt, akit föl kellett hívnunk.
Igen, legtöbbször olyan azért kell felhívnunk valakit, ha fel kell, mert mondjuk negatívan visszajött a rákszűrése, de mi nem csak rákszűrést szoktunk végeztetni a laborban, hanem HPV-szűrést is. És az már nagyobb számban fordul elő, hogy a HPV-szűrés pozitívan jön vissza. Ugye ez azt jelenti, hogy jelen van a vírus a szervezetében, és nem elég egy év múlva ismételni a szűrést, hanem 6 hónap vagy 4 éven belül ismételni kell. És ezzel kapcsolatban szoktak nehézségeink lenni például, hogyha valaki kiköltözik a szállóról, mert ugye 2-3 hét az átfutása, ha ünnepek is közben jönnek, akkor van, hogy 1 hónap, hogy megkapjuk az eredményt a laborból, és az alatt a 3 hét, 1 hónap alatt nagyon sok változás állhat be az ő életükbe. Elmegy a szállóról, ellopják a telefonját, valami más miatt kapcsoltatja, kivesz másik SIM-kártyát, és nem elérhető, vagy mondjuk védett körülmények között él, mert erről még nem beszéltünk, hogy a BMSK-n kívülről más partnerszervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, tőlük is jönnek hölgyek sokféle típusú háttérrel, és van, hogy nem tudjuk elérni őket azzal, hogy ismételni kéne a szűrésüket a néhány hónapon belül.
Tehát itt tulajdonképpen csak az a megoldás, hogy ő keres fel titeket, nem tud. Tehát például, aki védettházban van, mert ugye családon belüli bántalmazás elől menekül. És
vagy mondjuk prostitúcióból lép ki. Igen.
És nem lehet felfedni, hogy éppen hol van, akkor, hogyha ő nem megy vissza hozzátok, akkor nem igen találjátok meg.
Igen, ilyen esetben azért a szociális munkása vagy a gondozója, aki az adott szervezeten belül az esetét gondozza, kapcsolatban áll velünk. Tehát ilyen módon el lehet érni az ügyfeleket.
Ugye 21-ben született meg az ötlet, 22. október óta működik ez a rendelő, és láthatóan egyre nő a páciensek száma. Mit gondoltok, van-e lehetőség arra, lenne igénye arra, hogy például vidéken, akár megyeszékhelyeken, vagy a nagyobb városokban hasonló kezdeményezés megvalósuljon? Hát te is mondtad, hogy vidékről is jönnek fel, tehát nyilván ennek híre megy, nyilván a páciensek a legjobb reklámfelületük tudják leginkább terjeszteni azt, hogy ez egy fontos és jó dolog. De szerintetek lenne erre szükség, és hogy hogyan lehetne ezt ott megvalósítani?
Hát igény azt hiszem lenne. Néha kapunk is megkereséseket, hogy menjünk el és vigyük a... Hát egyelőre csak a hírét annak, hogy hogyan is működünk, mert ez egy egész szemlélet és működésmód, ahogyan mi jelen vagyunk, erről még nem annyira beszéltünk. És tehát, hogy máshol is vannak hajléktalan emberek, hát még nők, és egyébként szerintem, vagy hát szerintünk minden nőnek járna az a bánásmód, amit mi is próbálunk megvalósítani ebben a rendelőben. Tehát nagyon örülnénk annak, hogyha ilyeneknek eleget tudnánk tenni. Hát egyrészt forráshiánnyal, meg erőforráshiánnyal is küzdünk, úgyhogy ez még nem olyan egyszerű történet, de nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy ebből több legyen. Gondolkodunk abban is, hogy képzést indítani ezen a téren egészségügyi dolgozók részére és szociális munkások részére, tehát ilyen nagy terveink és vágyaink azért vannak.
Igen, most, hogy behoztad, hogy hogyan vagyunk jelen, meg te is kérdezted, hogy milyen nehézségek vannak, egy kicsit összekapcsolódik ez a fejemben. Több-több gondolat, amit szeretnék megosztani. Az egyik az, hogy ugye kérdezted, hogy ez a trauma érzékeny, vagy traumatudatos működés, mi is tulajdonképpen, vagy ez mi is ennek a lényege, és arról beszéltünk, hogy a biztonság megalapozása az egyik fő célja, a másik pedig az, hogy hogyan vagyunk jelen, hogyan beszélünk és hogyan kommunikálunk az ügyfelekkel, ami teljesen, tehát teljes figyelmet igényel így a stáb minden tagjától, ami egy nagyon szép dolog, mert hogy az ügyfelek ebben biztonságot éreznek, hisz hogyha én valakihez odafordulok, és a szemébe nézek, és úgy kérdezek tőle valamit, akkor érzi, hogy ott vagyok, és figyelek rá, és hogy ez a legnagyobb, nem is tudom.
És ez nagyon fontos.
Szerezed, amit az ember át tud adni egy ilyen helyzetben.
Hogy ezt gyorsan kell kialakítani, tehát hogyha az első benyomás mondjuk itt a rendelőben, az első találkozás rossz lenne, akkor nem valószínű.
Igen, de hogy ezek olyan apró dolgok, tehát hogyha az ember úgy jelen van, és tényleg odafordul a másik felé, akkor nem jut eszébe az, hogy nem mutatkozzon be. Ugye azért nagyon sokszor van az, amikor belépünk egy egészségügyi intézménybe, hogy annyira nyilván túlterhelt is az egészségügyi dolgozók zöme, és olyan gyorsan cserélődik az ügyfélkör, hogy, vagy a pácienskör, hogy egyszerűen nincs idő alap emberi dolgokra. Most mi erre ezért is van az, hogy fél órát szállunk egy ügyfélre, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy igen, legyen idő megállni, legyen idő ránézni, és legyen idő azt mondani, hogy így hívnak, és ez a szerepem ebben a helyen. És ezt minden ügyféllel mindannyiunk megteszi. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez a gesztus már eleve egy, vagy is reméljük, ezért is csináljuk tudatosan, mert ez így szeretnénk, hogyha partneri viszony alakulna ki köztünk és a páciens között. Ugye ez egy másik nagyon fontos szempont, hogy azzal, hogy mi segítünk, és ő pedig a segített, ezzel már eleve kialakul egy olyan kimondatlan hatalmi pozíció, amivel mi igyekszünk nem visszaélni, sőt, igyekszünk ezt amennyire csak lehet leépíteni, de tudatában maradni annak, hogy ezt nem lehet teljesen leépíteni. És akkor ilyen például az is, hogy érthetően mondjuk el neki azt, hogy mi fog bele történni, és elmondjuk előre, hogy mi fog történni, amikor belép a rendelőbe. És amikor sor kerül az adott vizsgálatokra, akkor újra mondjuk neki, hogy most az jön, hogy, és akkor most megkérjük, hogy, és akkor ez most így lesz, de szóljon, ha valami nem kényelmes, vagy ha valami fáj. Nyugodtan szóljon, megállunk. Vagy olyan is volt már, hogy valaki azt mondta, hogy hagyjuk abba, és nem történt vizsgálat, mert sokkal fontosabb volt az, hogy az ő nyugalma, bizalma, lelki békéje megmaradjon éppen, és bizalma legyen bennünk legközelebb visszajönni, és ha legközelebb visszajön, akkor esetleg majd sor tudunk keríteni a vizsgálatra. Tehát ilyen szempontból néha a vizsgálat megtörténtének a fontossága az alásorolódik annak, hogy az ügyfélért mi mit tehetünk egyébként.
Beszéltünk a finanszírozásról, végezetül azt kérdezném, ugye vannak tervek, amiket már itt vázoltatok valamelyest, hogy merre mennétek tovább, de hogy tulajdonképpen közösségi finanszírozásból jött létre a rendelő, és nagyon sok adományra van szükség ahhoz, hogy jól tudjatok működni, de most ez az időszak nem igazán kedvez a civil szervezeteknek, a pályázatoknak, a civil adománygyűjtésnek. Hogy látjátok a jövőtöket?
Hú, én megengedett, hogy még mielőtt válaszolunk a jövő kérdéseire, hogy hozzáfűzzek egy meglepetést, ami azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagy meglepetés volt, hogy milyen sokrétű az a fajta társadalmi felénfordulás, amit tapasztalunk, és ezzel kapcsolatban emellé ki pár példát, hogy ki hogyan segít. Vannak olyan természetes személyek, vagy hogy fogalmazza, tehát hogy egyedez, akik, hogy mondjuk,
Civilek,
személyek, igen, akik annyira fontosnak tartják, hogy havi utalást állítottak be a bankszámlájukról, és havi utalással támogatnak bennünket, akár kicsi összeggel is. Vagy például a nőgyógyászati vizsgálóágy, ami most a rendelőben van, az egy hagyatékból nekünk ajándékozott nagyon szép és vadi új állapotú vizsgálóágy. Aztán, ahogy mondtad, vannak adománygyűjtők, amikben a Budapest Bike Mafia élen jár, de például rengeteg megkeresés érkezik, akár a más állapotot a szülészetben mozgalmunk keresztül olyan nőktől, akik szülészeti vagy nőgyógyászati erőszakot éltek át, és szeretnének olyan helyzetbe kerülni, ahol nem kell mira szembesülni nehéz helyzetekkel, és ez rajtuk keresztül megkeresnek bennünket. Vagy mit hagytam ki?
Nekem most csak az jut eszembe, ami előttünk áll, meg hogy Tehát, hogy igen, tényleg nem kedvez a környezet, viszont azt tapasztaljuk, hogy azért mindig vannak segítőkész emberek, és most is lesz például majd 31-én egy jó jóga nevű esemény, a Facebookon így meg lehet találni, ami kifejezetten azt célozza, hozzánk betársult egy harmadik doktornő, tehát ő nem a rendelőben van jelen, de nagyon segíti a munkánkat a maga keretein belül, és ezt ő szervezte például, tehát egy közös jógázás, egyben adománygyűjtés lesz a rendelő javára. Tehát, hogy ezek a, meg egy cég is megtalált most minket, akik meg ilyen menstruációs termékekkel segítik a hozzánk fordulókat, tehát ez nem a működésünket segíti, de az is jó, hogy mi is tovább tudjuk adni. Tehát, hogy valahogy mindig van ez.
Ugye ezt a rendelőből kerestek meg, hogy eszközfelajánlással segítenék a munkánkat.
De tulajdonképpen egyik felajánlástól a másikig légfésföldről köztetnek valani. Egy dolgot még mindenképpen említsünk, ha egy humán erőforrási ágyról is beszéltünk, két orvos dolgozik most nektek. Ha jól tudom, várjátok további orvosok jelentkezését.
Így van.
Köszönöm a beszélgetést.
Mi is nagyon köszönjük.
Értem is.